Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd, vendégünk ma este Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Tavaly ősszel találkoztunk talán itt utoljára az Inforádió stúdiójában, aréna című műsorunkban, amikor az Alkotmánybíróság, nem sokkal azután, hogy az Alkotmánybíróság ugye hatályon kívül helyezte a szabálysértési törvénynek azt a rendelkezését, hogyha én pontosan idézem, hogy ugye életvitelszerűen nem lehet közterületen élni, lakni, ugye ez a hajléktalansággal kapcsolatos szabályozás volt. Azóta meglehetősen sok vita volt, hogy hogyan kell ezt valahogy szabályozni, lehet-e, mennyire rendeleti kérdés ez. De legutóbb az volt itt a hír, hogy a fővárosi közgyűlés rendeletet készül alkotni, és szabályoznak, hogy hol nem lehet semmiképpen sem élni. Mennyiben lehet ez megoldás? Tehát kijelölni azt, hogy hol lehet, hol nem lehet.
Hát akkor egy picit lépjünk vissza tavaly őszre, ugye amikor is az Alkotmánybíróság valóban megsemmisítette a szabálysértési törvénynek ezen cikkelyeit, de az érvelésben az volt, hogy arra hívta fel a figyelmet, hogy a szociális problémákra szociális válaszokat vár, és nem rendészetieket. Tulajdonképpen ennyi volt a nagyon egyszerű, és ez egy nagyon rossz irányt vett ez a vita. Tehát itt mindenki széttette a kezét, hogy akkor nincs mit tenni. És a többi, igazából mi szociálisok úgy gondoltuk, hogy az olyan egyszerű kérdés, mint az egészségügyi problémákra, ugye egészségügyi válasz, és egyébként a rendészeti problémákra pedig rendészeti választ kell adni. És akkor ugye elindult egy hosszú folyamat, szó volt róla, hogy ugye még szigorúbb lesz a kérdés, és ha nem lehet másképp, akkor az alkotmányba bekerül, sőt, akkor még szóban jött az is, hogy megkérdezzük erről a társadalmat. És ugye a nemzeti konzultáció keretében nekünk ez volt a legsúlyosabb válasz, tehát nagyon, nagyon nem szerettük volna, hogy ebben a kérdésben a társadalom dönti el, vagy mondja ki ezt a nagyon-nagyon negatív választ, ami mondjuk a társadalmi szolidaritást kikezdte volna szerintünk. Ez hála Istennek el is maradt, és ennek mi nagyon örülünk. Ugyanakkor viszont az alkotmányba, a negyedik módosításba bekerült néhány mondat, ami röviden arról szól, hogy bizonyos helyzetekben, négy van felsorolva, közrend, közbiztonság, közegészségügy és a kulturális javak védelme érdekében a közterület meghatározott részein, és ez fontos, hogy így került bele, hogy meghatározott részein az életvitelszerű tartózkodás nem megengedett, illetve tiltható. Ezzel együtt egyébként nagyon fontos, hogy az is bekerült az alkotmányba, hogy ugyanakkor az önkormányzatok törekszenek arra, hogy megfelelő lakhatási körülményeket biztosítsanak mindenkinek. Tehát ebből is lehet majd valamit kezdeni. Nagyon sokat néztük ezt a néhány sort, és azért hangsúlyoztam előbb ezt a meghatározott részt, mert bármennyit nézegettük, ebből az derül ki, hogy a szabálysértési törvény, ami ugye most már az országgyűlés előtt van, az sem mondhat majd mást. Azt fogja mondani, hogy a meghatározott területek, amit majd rábíz az önkormányzatokra, hogy ők meghatározzák. De ez indirekt módon akárkivel beszéltünk, lehetetlen lesz nem azt hallani, hogy akkor lesznek, ahol nem lehet, és indirekt azt mondja, hogy lesznek, ahol lehet. Tehát kvázi türelmi zónák is kijelölődnek indirekt módon, ami szerintünk hát nagyon-nagyon sok veszélyt rejt magába. Próbáltunk erről beszélgetni, hogy mit lehetne akkor most tenni, ha már ide bemanőverezte magát a kormányzat az alkotmánnyal. Minden jó szándéka ellenére valószínűleg a nagyvárosokban lesznek olyan területek, ami a törvény kihirdetése után nem tudja elkerülni azt, hogy ilyen türelmi zónává váljon.
Bocsássuk meg, van arra vonatkozóan bármi iránymutatás, például a fővárosi önkormányzatnak, vagy más nagyvárosi önkormányzatnak, ahol rendeletet készülnek erről alkotni, hogy hogyan, mi alapján kell, vagy lehet meghatározni, hogy milyen területeken nem lehet tartózkodni?
Hát nyilvánvalóan ki fognak jelölni nagyon érthető területeket, nyilván azt fogják mondani, hogy Várostiget, Hősök tere, Vár, Halászbástya, aluljárók, ebben majdnem biztos vagyok benne, hogy a fővárosban ez lesz. Amennyire én beleláttam, iskolák, oktatási intézmények környezete, ami egyébként szerintem nem lesz vita, tehát, vagy legalábbis nem lesz. És inkább ott lesz a vita, amikor azt fogja mondani valahogy a rendelet majd, hogy mondjuk az oktatási intézmények 50 vagy 100 méteres körzetében, hogyha 101. méternél mi van. Hogy azért egy kicsit ellentmond annak, hogyha azt mondjuk, hogy és ugye mi ezt állítjuk, hogy az utcán való lét az emberi méltósággal összeegyeztetetlen, és ezt is mondja az alkotmány az emberi méltóságról. Úgyhogy én főpolgármester úrral mostanában elég sokat beszélgettem, eddig is, de most különösen. Hát azon beszélgettünk, hogy az a fajta elsődleges cél, hogy a főváros ezt a kérdést valóban megoldja, nem eltünteti bizonyos területekről, hanem úgy összességében válaszokat keres, és az elmúlt években, és ezért is vagyunk nagyon szomorú, nagyon sok kérdésre találtunk választ. Hogy most ne az történjen, hogy itt most akkor örülünk majd annak a 20-30%-án a területnek, hogy akkor ott tényleg majd jó válaszokat adunk. Egyébként ezt sem egészen pontosan tudom, hogy milyen eszközökkel fogunk oda elérni, hiszen itt még erről nem beszéltünk, hogy milyen eszközök lesznek a rendőrség, a szociális munkások kezében, ha valaki mondjuk mégsem akar onnan elmenni. De hogyha ettől eltekintünk, akkor is én azt gondolom, hogy az lenne a nagyon-nagyon fontos, hogy most már akkor tényleg nézzük meg, hogy mi ellen harcolunk. Tehát, hogy úgy összességében a hajléktalanság ellen nem lehet harcolni, mint a betegség ellen sem, ha csak ki nem bontjunk, hogy mit is jelent az, hogy most influenzáról beszélünk, vagy szívinfarktusról. És hogyha mondjuk valaki el tudja képzelni, vagy maga elé tudja képzelni, hogy milyen egy ilyen nagyon-nagyon elesett embert látni, hogy összekuporodva egy kapuajban van, szerintem senkinek nem jut eszébe, hogy ott most ő erőteljesen fellépjen és tiltakozzon. Ott mindenki azt gondol, hogy szolidáris lesz, mindenki segíteni akar. Viszont van olyan, amikor találkozik valaki egy erőteljes, láthatóan alkoholos állapotban vagy drogos állapotban lévő emberrel, aki egy pitbullal mondjuk egy aluljáróban hempereg, hát nyilván ott egészen más. És nyilván más a fellépés itt, és más a fellépés ott. Ha ezt nem veszük a fáradtságot, hogy egyes ilyen helyzeteket kibontunk, és mondjuk a mentősök, a szociális munkások, a közterületfelügyelők és a rendőrök közösen nem állítanak föl diagnózis, hogy melyikünké az eset, és ebből a nagy számokat egymás mellé téve kialakítjuk azt, hogy mi hiányzik. Hát nézzünk példát, hogy például ugye Magyarországon, szépen most hallottam Győri Péter előadásában, hogy az öngyilkosságok száma alapján Magyarország a második helyen van Európában, a pszichiátriai ágyak sorrendjében pedig, tehát az egy 100 emberre jutó pszichiátriai ágyak esetében pedig a 26. És hogyha én nem tudom, hogy ez mennyire borzasztja el a hallgatókat, de hogy szerintem azon nem vagyunk tisztában, hogy naponta 6 ember lesz öngyilkos Magyarországon. Ez 2500 fölötti szám egy évben, hogy azért nagyon sok minden olyan van, ami mögé kéne nézni, hogy hát rengeteg pszichiátriai esettel találkozunk az utcán is. Hát hogyha a normál lakosság, a normál populáció nem tud ellátáshoz jutni, hiszen valóban, ha valaki keresett már pszichiátert, jó pszichiátert, főleg ingyeneset, az majdnem biztos, hogy ugyanúgy jár, mint én, hogy nem talál, és akkor alkohológust ne is említsünk, hogy van-e ilyen hálózatunk. Tehát ugyanezek a problémák vannak, hogy úgy általánosságban hajléktalan szállásra nincs nagyon szükség. De hogy mit kezdjünk egy vizeletét tartani nem tudó pszichiátőbeteg, alkoholista emberrel egyszerre, aki adott esetben még agresszív is, vagy dükítörései vannak, na ezzel kéne nekünk valamit kezdeni, mert úgy egyébként a szerethető hajléktalan ember, nagyon sok ilyen van, az befogadja a társadalom, helye lesz neki, biztos mindenki ismer ilyen környezet által szeretett, kutyasétáltatós, kertet művelős hajléktalan embereket, velük soha nem lesz probléma, ezen nem lesznek politikai csatározások, nem lesznek társadalmi felzúdulások. Tehát szerintem akármilyen rendelet születik, és nagyon szeretném, hogyha a főpolgármester úr elfogadná ezeket a tanácsainkat, hogy nagyon határozottan továbbra is, akár egy preambulumban hitet kell amellett tenni, hogy a főváros továbbra is arra törekszik, hogy minden utcán élő ember problémájára választ adjon, ha nem idén, akkor jövőre, és az emberi élet védelme továbbra is prioritás a fővárosban.
Mielőtt tovább mennék és beszélnék a megoldásokról, vagy a lehetséges megoldásokról, hiszen ugye nyilván nagyon sokféle megoldás lehet, hogy nagyon sokféle eset van, és nagyon sokféle probléma ugye a hajléktalansággal összefüggésben. Mekkora probléma ez ma Magyarországon? Változott ennek a súlya ön szerint? Nyilván ez nagyon
A probléma gyökere nagyon nagy súly. Tehát, hogyha el tudnánk jutni a gyökerék, tehát hogyha lenne egy higgadt helyzet ahhoz, hogy ezt végigbeszéljük, hogy mi okozza az, hogy tömegesen vesztik el az emberek a lakhatásukat.
Nyilván nagyon sok ok van, nem?
Nagyon sok ok, de hogy ugye ezt is leegyszerűsítik nagyon sokan, hogy hát biztos a lakásválság, de hogy a lakásválság még nem érezteti a hatását, vagy nagyon-nagyon ritkán. Tehát a jelzálogválságnak közvetlen hatása nincs. Azonban mondjuk az építőipar válságának, ami ugye távolabbinak tűnik, annak nagyon van, hiszen nagyon sokan dolgoztak úgy az építőiparban mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy ott az építőipar körüli mindenféle konténerekben, szükségszállásokon, ágybérleteken laktak, sőt, hát annyi pénzt össze is szedtek, hogy ilyen legalább a szívességi szállásszerzők közé tudtak kerülni. Na most ez a réteg abban a pillanatban, amikor beszűkült ez a fajta szürke vagy fekete gazdaság rész, abban a pillanatban bezuhantak a hajléktalan emberek közé, és itt ugye a válasz is nagyon összetett, hogy valóban arra kell koncentrálni a politikáknak, hogy akkor ezeknek az embereknek gyorsan szállást adjunk, vagy valóban olyan munkákat kell szerveznünk, ami nem jár átképzéssel, ami ezek az egyszerű betanított munkások, egyszerű fizikai munkások gyorsan el tudnak végezni. De ez ugye ez egy nagyon-nagyon pici szelet. Én azt gondolom, hogy ha odáig el tudnánk jutni, hogy az a nagyon szűk sáv, mert ugye itt mindig megkérdezik, hogy hány hajléktalan ember van, hát itt tudunk mondani néhány ezeres főt, meg néhány százezeres főt, attól függ, hogy kit sorolunk a hajléktalan emberek közé, de aki igazából szerintem irritálja az átlagpolgárt, a politikust, és akiken a vita folyik, mert tényleg nagyon nehéz őket értelmezni, ez néhány száz ember. Tehát mi ezt többször megszámoltuk, amikor úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon tele vannak a budapesti aluljárók, akkor az ilyen 60-70 ember. De az nagyon sok és nagyon kellemetlen látvány, nagyon nehéz mit kezdeni vele, és úgy összességében, és az összes többi rejtőzködő, meg se tudjuk különböztetni a többi kicsit szegényebb öltözetű embertől, és akik ilyen nagyon zavaróan hatnak mondjuk a közlekedőkre, ők ez a néhány százas populáció.
Egyébként van különbség és lényeges különbség? Van mondjuk a fővárosi hajléktalanság, vagy a szegénység, hiszen nyilván ezt nagyon nehéz elválasztani, mert valahol azt gondolom, hogy ez a két fogalom nyilván összeér, és nyilván vannak átfedések. És mondjuk a vidéki hajléktalanság és szegénység között? Van érdemi különbség?
Van, sőt, hát ugye, hogyha több különbség is van. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük a nagyvárosokat, tehát minél nagyobb a város, annál hasonlóbb lesz, tehát ez az elidegenedett közösségekben nyilvánvalóan egészen másképp vannak jelen a hajléktalanok. Ha megnézzünk egy kisvárost, aminek mondjuk van hajléktalan szállója, vagy bármilyen hajléktalan ellátása, ott még a polgármester is név szerint ismeri a hajléktalan embereket. Főleg, ha ott született, tehát hogy egészen más, és sokkal személyesebb is, és mondjuk a megoldás is sokkal egyszerűbb, mert ismerek olyan polgármestert, aki amikor nagyon hideg van, akkor ő maga kimegy és rászól, hogy Tibikém, menjetek már be, hát meg fogtok fagyni, és a Tibikém pedig bemegy. Tehát ezek egészen más helyzetek, viszont arról is nagyon keveset beszélünk, hogy amikor megnézzük, hogy a hajléktalan embereknek, mondjuk akik a fővárosban élnek, milyen problémáik vannak, és ezzel szemben milyen ellátásokat biztosít a főváros, amit egyébként nagyon sokszor alábecsülünk, és nagyon sokat kritizáljuk, akkor ha megnézzünk mondjuk egy pici falut, ahol szóban nem jön, hogy bárkit hajléktalannak minősítsünk, az ottani lakhatási feltételek nagyon gyakran sokkal rosszabbak még egy aluljárónál is. Tehát sokkal kevesebb túlélési esélyt jelenthetnek. Na most például, amikor azt mondtam, hogy akár néhány százezret is lehetne mondani a hajléktalanságra, hogyha a lakhatási körülményeket az egyik napról való, egyik napról a másikra való túlélési esélyt néznénk, akkor nagyon gyakran például a klasszikus cigány telepek ide tartoznának. És hát, ha még a gyerekek helyzetét nézzük, akkor még súlyosabb lenne. És ez olyan módon is egyébként összefügg, és akkor lehet, hogy már itt túlbonyolítom a logikai sor, de talán érthető lesz, hogy ugye ezek a városi szegregátumok, ezek a városi telepek is nagyon gyakran közterületen vannak. És hogyha jól fülelünk mondjuk a szabálysértési törvényre, vagy az alkotmány mondataira, ugye, hogyha egy település úgy dönt, hogy azon a közterületen engedély nélkül épült kis viskókat lebontja, ahogy ugye Budapesten is ez sok vitát vált ki, szerintem nem lehet majd rajta túl sokat vitatkozni, nagyon komoly esély van arra, hogy a nagyvárosok irányába ez a reménytelen tömeg elindul. És egy picit sem lesz meglepő, egyébként is már az elmúlt 10 évben mondjuk az 1-2%-ra, 25%-ra nőtt a cigányság jelenléte a hajléktalan emberek között. Tehát ez a pici, reménytelen sorsban létező falvakból a nagyvárosok irányába elinduló tömeg, ez eddig is jelen volt, és most szerintem ez akár nagyobb is lehet.
Kanyarulunk vissza egy picit a szabályozás részéhez, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy elindult egy vita tavaly, amikor az Alkotmánybíróság a szabálysértési törvénynek azt a passzusát hatályon kívül helyezte, mi szerint általában nem lehet közterületen életvitelszerűen élni, és ugye most több helyen készülnek, ugye a fővárosi önkormányzat is készül egy szabályozásra, erről kezdtünk beszélgetni. Itt ugye nagyon sok, és ugye ön említett egyet, hogy mi lesz az iskolák 51. utáni 51. méterben, ha 50 méteren amelyen belül nem lehet élni. De még néhány gyakorlatilag kérdésre. Előfordulhat-e az, hogy mondjuk a főváros alkot egy rendeletet, és meghatároz néhány területet, illetve kizár néhány területet, ahol nem lehet élni, és aztán a kerületek mind megalkotnak egy külön saját rendeleteket, és aztán eljutunk oda, hogy a fővárosban gyakorlatilag rendeletileg sehol sem lehet életvitelszerűen élni. Tehát lehet egy ilyen jogi kifejlet ennek a történetnek?
Hát biztos lesz, aki ezzel megpróbálkozik. Szerintem az Alkotmánybíróság fogja tudni értelmezni az alkotmány mondatait. Szerintem, tehát az alkotmány világosan azt mondja, hogy a köztet meghatározott részeit, szerintem jóformán lehetetlen egy mellékletben egy kerület összes sarkát felsorolni. Arról nem beszélve, hogy a megoldáshoz egy grammal nem kerül közelebb, hiszen még ugye nem is említettük azt, hogy a szabálysértési törvény kísérletet tesz az életvitelszerű utcán tartózkodás meghatározására, és lásd csodát, már a harmadik mondatban az életvitelszerű jelző benne van, tehát egyszerűen kikerülhetetlenül megmagyarázhatatlan. Saját magával magyarázza. Lehet, hogy ezen még majd gyógyít addigra az országgyűlés, és valamit csinál vele, de hogy borzasztóan bonyolult ez a bizonyítási forma. Tehát gondoljunk el, hogy mondjuk egy ilyen eljut a bíróságig, hogy ő nem látja be, és akkor kap egy jó jogvédőt, aki ezt majd meg fogja kérdőjelezni, hogy ő most csak feküdt, vagy visszatérően is ezt a súlyos bűncselekményt elkövette. Tehát ebből nagyon, nagyon rossz játékok következhetnek be. Én nagyon-nagyon kevés olyan helyzetet ismerek, amikor valóban nem lehet olyan ellátást találni, vagy olyan választ találni a problémára, ami annak az embernek is megfelelő lenne, aki az utcán létezik. És egyébként még nagyon gyakran fönnállnak azok az egyébként más szabálysértési rendelkezésekkel ütköző feltételek, ami alapján mondjuk, ha valaki 2 köbméter szemét közepén lakik, hát ilyen a szemetelés tiltása az már eddig is megvolt, és ezután is megvan. Egy önkormányzat simán tilthatja a közterületen az alkoholfogyasztást, ez majdnem mindig ismétlődik. A kutyatartásnál én ezt egy nagyon veszélyes pontnak látom, ezeket a kicsit gondozatlan állatokat, akikhez ugye nagyon ragaszkodnak nagyon gyakran a hajléktalanok. Tehát itt is például ezt, ha egy önkormányzat akarja, veheti szigorúban, tehát ezer olyan lehetőség van, ha szigorú akar lenni. Itt inkább azt gondolom, hogy a tehetetlenség okozza ezt a szigorú utáni vágyat, hogy igazából nem találjuk a fogást, mert hogy nem is nagyon néztük meg, nem állítottunk föl megfelelő diagnózist. Hát ugye a főváros elkészítette a saját hajléktalanügyi koncepcióját, de az elmúlt 3,5 évben a kormányzat nem állt elő egy hajléktalanügyi stratégiával, ami ugye hát fordított időben ment. Tehát én nem nagyon tudom elképzelni, hogy tud a főváros, egyébként én kerületeknél még nem láttam terveket, nem hiszem, hogy csak fővárosi rendelet lesz, tehát biztos, hogy a kerületek is ebbe bele fognak szólni, de nem tudom elképzelni, hogy 100%-os lefedettség lesz, és nem is lenne érdemes ebbe az irányba elindulni. Szerintem, ha megszületnek ezek a szabálysértési rendeletek, utána azon kell gondolkozni, hogy úgy összességében, független attól, hogy mi van kijelölve és mi nincs, hogy milyen ellátásokat kell biztosítani ahhoz, hogy az embereket valóban el tudjuk kísérni egy megfelelő helyre.
Mielőtt erről beszélnénk, annak mi lesz egyébként a hatása ön szerint, hogy azt mondta, hogy gyakorlatilag kialakulhatnak ilyen kvázi hajléktalan türelmi zónák. Milyen hatású lesz, vagy lehet ez?
Hát én elsősorban politikai hatással számolok, tehát én mondjuk, ha egy lakótelepen laknék, és azt látnám, hogy a budai frekventált területeket mondjuk ki fogják jelölni, hogy ott nem lehet valaki hajléktalan, akkor én onnét kezdve valószínűleg minden hajléktalan, aki az én lakótelepemen van, azt gondolnám, hogy onnan üzték el, és biztos, hogy nagyon nagy lesz a felhördülés, szerintem teljesen érthetően. És én ezért is gondolom, hogy most ugye választási év jön, eleven nagyon-nagyon feszült a hangulat, hogy nagyon-nagyon kár lenne olyan bombákat bent hagyni ezekbe a gondolatsorokba, ami teljesen fölösleges, előreláthatóan föl fog robbanni, és akkor utána már ott a romok között fogunk kotorászni. Tehát jó lenne ezt elkerülni. És mondom, valóban én azt látom, hogy jóformán nincs vita. Ugye én ráadásul miniszteri biztos voltam az előző kormányzattal, tehát ott is tudom, hogy mondjuk mik a hívószavak. Nem térnek el nagyon egymástól az akarások. Itt nagyon-nagyon fontos lenne minimális konszenzusra jutni ezekben a történetekben. És én most is, tehát úgy érzem, hogy akár a fővárosnál, tehát főpolgármester úr nagyon eltökélt, de nagyon elkötelezett is egyúttal. Ugyanakkor a belügyminisztérium is, tehát szerintem nagyon kevés belügyminisztérium foglalkozik ennyit a hajléktalan ügyel, és nem csak csak rendészeti szempontból, teszem hozzá, nekik nincs is nagyon más szempontjuk ebben a kérdésben, de rengeteg időt szánnak arra, hogy, hogy csiszolgassuk a egymás gondolatait. Tehát én még csak ezt sem mondhatom, az alkotmányozási folyamatot nem látom át, el nem tudom képzelni, hogy ez hogy, hogy történt, hogy ezek a mondatok kerültek be, de nem kéne nagyon elkeseredni, hiszen nagyjából egy picit rosszabb nullponton vagyunk, az ellátásokat ugyanúgy meg lehet szervezni, ugyanúgy tudunk együttműködni, tehát lehet egy sokkal jobb tél ebben az évben.
Ugye azt mondta az imént, hogyha jól emlékszem, hogy nagyjából nagyságrendileg 60-70 olyan ember lehet a fővárosban, akik valóban gondot okozhatnak, vagy valóban problémás lehet a jelenlétük valamilyen közterületen, ugye azt mondta, hogy egy
nagyjából. Hát 60-70 vannak az aluljárókban, szerintem ilyen látható helyen, tehát mondjuk körúton, nagyon, nagyon látható és zavaró módon vannak jelen mondjuk parkokban, tereken, én ezt becsülöm egy olyan 200-300-ra, de egyébként ezen kívül hasonló állapotban még vannak néhány ezren, csak őket nem látjuk, és ilyen módon nem is nagyon reflektál rá se a politika, se a társadalom.
Ezt akartam kérdezni, hogy vajon ez a nagyságrend, vajon mi az olcsóbb vagy az egyszerűbb? Tehát erre rendeletet alkotni, mit gondolnak önök erről? Hogy inkább rendeletet alkotni, vagy inkább valóban megkeresni azokat a pontokat, hogy azt mondta, hogy nyilván nagyon sokféle ok lehet, és nagyon sokféle probléma lehet, amit kezelni kell egyes emberek esetében, vagy pedig valami olyan rendszert kitalálni, ami kialakítani, vagy kitalálni először, ami ezeket a problémákat külön-külön kezeli.
De szerintem biztos, hogy benne van a válasz, senki nem gondolja szerintem, hogy rendelettel szociális problémákat meg lehet oldani, és ezért gondolom, hogy ez a tehetetlenség. De mindenkután ezt közösen azért már megéltük, akár a főváros vezetésével, akár a belügyminisztériummal, hogy a legnehezebb helyzetekre is van válaszunk, hogyha mindegyikünk akarja. És nagyon sok vitával, hogy végül ugye hajléktalan szállók épültek az elmúlt időszakban, és nem ilyen félig börtön, félig szociális ellátórendszer, ahonnan indultunk, ez rengeteg vitával járt, és azt gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum volt. Viszont mi most az elmúlt években már a szeretett szolgálatnak a szociális munkásával megpróbáljuk úgy fordítani az energiáinkat, hogy először a legnehezebb helyzeteket próbáljuk megoldani, ahogy egyébként a mentősöknél ez világos, hogy egy balesetnél mindig a legnehezebb helyzetet viszik el, akkor is, ha ő okozta a balesetet, tehát ő kap először ellátást. És hát azért nagyon gyakran állunk akár ott öten körbe egy problémát, amire nincs válaszunk. Tehát annyira összetett, annyira borzasztó, hogy igazából nem is a pénz hiányzik, mert ötletünk sincs arra, hogy a mostani ellátórendszerbe hova lehetne betuszkolni. És nyilvánvalóan itt azért nagyon erőteljesen előjön az, hogyha ő akár artikulálatlan is azt mondja, vagy azt fejezi ki, hogy ő nem akar velünk jönni, akkor erre elég könnyű azt mondani, hogy hát, ő úgy önrendelkezett, hogy ő nem akar részt venni az ellátásban. Én azt gondolom, hogy ez nagyon gyakran mi gyengeségünket, a saját gyengeségünket is tükrözi. Tehát nekünk most az az eltökélt szándékunk az elmúlt időszakban és a következő időszakban, hogy egész pontos diagnózist felállítva, és nem igyekszünk nem a pénzre koncentrálni, hogy ez milyen sokba fog kerülni, de megtalálni azt a módszert, hogy el tudjuk mozdítani a helyéről olyat, amit ő is szeretne, és itt nyilván ennek a spektruma hihetetlenül széles, hogy milyen feladatokat kell ellátni, itt a fertőtlenítéstől, az alkohol problémán át, a pszichiátriai gondozásig, az aktív és a gyógyulás utáni időszak, itt rengeteg ugye az üszkös láb, az amputált problémák, bőrproblémák, vizelettartási, széklettartási problémák, és ugye a kórházak ezt a feladatot nem nagyon tudják ellátni. Tehát ezt legalábbis az első szakaszban ezt nekünk kell megkísérelni, és azért itt hadd mondjam el, hogy a magyar hajléktalan ellátórendszer, hogyha ha elfelejtenénk, nyilván nem lehet elfelejteni, de elfelejtenénk azt, hogy milyen könnyű mondjuk ma hajléktalanná válni, és milyen nehéz kikerülni, tehát ezt a két végét elfelejtenénk, maga az ellátórendszer európai szinten nagyon jól van megszervezve. Akár az egészségügyi része, akár a szociális része, akár az utcai része, akár az intézményes része. Tehát én amerre jártam Európába, és ahol el tudtam mondani, hogy épülnek egymásra ezek az ellátások, ott azért eléggé csodálkoztak rajta, hogy mikor volt nekünk erre időnk ennyire végig gondolni. És hát ne felejtsük el, hogy 2007 óta a civileknek van egy szerintem még ma is 80%-ban életképes hajléktalanítási stratégiája. Ezt is nagyon kevesen csinálták meg Európában.
Becsényi Miklós, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alelnöke az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.